A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Most az elején is a gyülekezeti énekeskönyvből énekelünk, úgyhogy tessenek beszerezni még egyet, mert hosszút és szépet énekelünk. A 270-nek az első öt versét énekeljük el. 270. első öt versét. Légy csendes szívvel és békével életednek Istenében. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk ennek az éneknek a vigasztalását és biztatását. Olyan nagyon rászorulunk arra, hogy el ne felejtsük, hogy Te nem vagy messze, hanem közel vagy mindenkihez, aki hittel hív Téged, és közel vagy a megtört szívűekhez és azokhoz, akik őszintén keresnek Téged. Nagyon nagy szükségünk van Rád. Ezzel a vágyakozással jöttünk ide, így keresünk Téged, és így akarjuk most megalázni magunkat előtted. engedj közel magadhoz, hajolj közel hozzánk. Akkor is, ha nagyon mélyen vagyunk, akkor is, ha messze tévejettünk tőled. Könyörgünk hozzád az ősi Zsoltárral, kiáltásom, halld meg Isten, mert nagy ínségből, messze földől kiáltjuk felségedet. Köszönjük, hogy te olyan Isten vagy, ami ennek ez az ének leír téged. Köszönjük, hogy számon tartod a könnyeinket, pontosan tudod, hogy mi hiányzik az életünkből. Köszönjük, hogy nem nézed közömbösen a szenvedéseinket, a magányunkat, a kétségeinket, a bizonytalanságunkat. És köszönjük, hogy nagy szeretettel utánunk nyúlsz. Áldunk azért, ahogyan Jézus Krisztusban lehajoltál és utánunk nyúltál. Áldunk azért, hogy benne lett egészen nyilvánvalóvá, hogy mennyire szeretsz minket. Engedd átélnünk ma este ezt a te nagy szeretetedet. És a te szeretetedben, a veled való közösségben hadd gyógyuljon az életünk. Amen. Isten igéjét a Mózes második könyve második részének 23. versétől olvasom, a harmadik rész 15. verséig. A Mózes második könyve második részének 23. és következő verseiben így szól Isten igéje. És történt az alatt a hosszú idő alatt, meghalt az Egyiptom királya, Izrael fiai pedig fohászkodtak a szolgaság miatt, és kiáltottak, és feljutott a szolgaság miatti kiáltásuk Istenhez. És meghallotta Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről, és megtekintette Isten az Izrael fiait, és gondja volt reájuk Istennek. Mózes pedig őrizte az ő apósának, Jetrónak, a Midián papjának a juhait, és hajtotta a juhokat a pusztán túl, és jutott az Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelent neki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látta, hogy íme a csipkebokor ég, de meg nem emésztetik. S mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam-e nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. És látta az Úr, hogy oda ment megnézni, és szólította őt Isten a csipkebokorból mondván, Mózes, Mózes! Ő pedig mondta, imhol vagyok? És mondta, ne jöjj ide közel, old le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent föld. És mondta, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Mózes pedig elrejtette az ő arcát, mert félt az Istenre tekinteni. Az Úr pedig ezt mondta, látván láttam az én népem nyomorúságát, amely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kananeusok, kitteusok, emoreusok, perizeusok, kiveusok és jebuzeusok lakóhelyére. Mivel hát ímé feljutott hozzám az Izrael fiainak kiáltása, és láttam is a nyomorgatást, amellyel nyomorgatják őket az egyiptomiak, most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Mózes pedig ezt mondta Istennek. Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam az Izrael fiait Egyiptomból? Ő így felelt, én veled leszek. És ez lesz a jele, hogy én küldöttelek téged, hogy amikor kihozod a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni Istennek. Mózes pedig ezt mondta Istennek. Íme én elmegyek az Izrael fiaihoz, és ezt mondom nekik, a ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok. De ha azt mondják nekem, mi a neve, mit mondjak nekik? Isten ezt mondta Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Így szólj az Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. És ismét ezt mondta Isten Mózesnek. Így szólj Izrael fiaihoz. Az Úr a ti atyáitoknak istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékezetem nemzedékről nemzedékre. A Mózes második könyvét kezdtük nemrégiben olvasni a Bibliaolvasó kalauz szerint az Ószövetségből, és ez a szakasz arról szól, hogy ki a mi Istenünk. Ez egyáltalán nem valami öncélú elvi teológiai kérdés, minden hívő ember számára sorsdöntő, hogy ismerje Istent. Hogy abban az Istenben hiszünk-e, aki valóban létezik, aki egyedül Isten, aki teremtette a mennyet és a földet, és aki nekünk kijelenti magát a Bibliában. Testvérek, elképesztően sok tévedés, torz gondolat él emberekben Istennel kapcsolatban. Mi elképzelünk magunknak egy Istent vagy istenséget, aki sokszor még csak nem is hasonlít arra az igazi, élő Istenre, aki magát nekünk a Szentírásban kijelenti, és aki a tetteivel is megbizonyította, hogy ő az. Ebből a fejezetből egészen nyilvánvaló lesz az, hogy Isten élő személy, akiről azt olvassuk, hogy ő lát, látja az ő népe nyomorúságát, hall, meghallja az ő népe kiáltását, megszánja őket, küld hozzájuk valakit. Ez az Isten ítél, megítéli az ellenségeiket, és megkegyelmez nekik. Meghallgatja a hozzá küldött imádságot. Az ő munkáját különösen is jellemzi az, hogy szabadít. Sokféle nyomorúságból, megkötözöttségből, testi és lelki rabságból szabadító Isten. És az ő cselekedetei mögött mindig az irántunk való szeretet rugója mozgat. Isten cselekedeteinek a motívuma, a mozgató rugója mindig a szeretet. Úgy ismerjük meg Istent ebből a fejezetből, mint aki uralkodik az ő népén, de a benne nem hívő pogányokon is, az egész világ mindenségen. Uralja a természeti erőket, hiszen azokat is ő teremtette. Kész vezetni a benne hívőket, de irányítja azokat is, akik őt nem ismerik, vagy nem ismerik el. Mindenható, hatalmas Isten, aki szövetségét megtartja, többször hivatkozott rá, mint ahogy olvastuk, aki hűséges, vagyis megbízható, és ezért nyugodtan rábízhatja magát mindenki. Benne nem fog csalódni. Van úgy, hogy megvárakoztatja a benne bízókat is, van úgy, hogy megpróbálja őket, itt is erről olvastunk, de végül is mindent a javukra fordít. Mi tehát ebben a személyes Istenben hiszünk. Tudjuk azt, hogy mindez, amit itt most elsoroltam a felolvasott ige alapján, úgynevezett antropomorfizmus. Amikor azt mondjuk, hogy Isten lát, akkor nagyon jó, ha nem úgy képzeljük el, hogy neki is van hozzánk hasonlóan két szeme. Hiszen Jézus megmondta, hogy az Isten lélek. És amikor azt mondjuk, hogy Isten hallja a hozzá küldött kiáltást, akkor azt nem a miénkhez hasonló fülével cselekszik. De nem tudjuk másként a valóságot leírni. A valóság az, hogy ő lát minket, hallja a kiáltásunkat, megszabadít bennünket. De amikor a Biblia azt mondja, hogy erős kézzel és kinyújtott karral szabadít, akkor nem ilyen öt ujjban végződő kart kell elképzelnünk, hogy azzal oda nyúl és ott rendet csinál, hanem az ő hatalmával, az ő akaratával, már ez is antropomorfizmus, hogy az ő szavával, igéjével, az ő akaratával megteszi mindazt, amit akar, és mindezt, ami javunkra. Ez azért nagyon fontos, mert sokszor fogunk találkozni olyanokkal, akik Istenről úgy beszélnek, mint egy fogalomról. Isten fogalom. Nekünk nem Isten fogalmunk van. Egy fogalom nem vigasztal meg engem a gyászomban. És egy fogalomhoz hiába kiáltok, az nem fog ilyen szabadítással válaszolni, mint ahogy itt Isten népe azt megtapasztalta. Mások azt mondják, hogy Isten a végső ok, minden dolog végső mozgatója. Ami jelenségekkel mi találkozunk, azok már mind következmények, okozatai annak, amit a mögöttük levő ok, aztán a mögött is van, ők még a mögött is, a legvégső, a legelső oka mindennek Isten. Ez is egyfajta magyarázat, de emberi elképzelés. Akár mennyire legvégső ok is, amikor megaláznak és gúnyolnak, nem tud engem megvigasztalni egy végső ok. És amikor félek valamitől, nem tud bátorságot önteni belém. Márpedig akik ismerik az élő Istent, azok arról tesznek bizonyságot, hogy megbátorítottál engem, és amikor megszólaltál, lelkemben erő támadt. Ehhez egy élő személy kell, és mi ebben az Istenben hiszünk. Ő nem a legmagasabb intelligencia, és nem az örök törvény, hanem minden némű törvénynek az alkotója. Ő a nagy törvény adó. Ezen a világon az összes fizikai, biológiai, erkölcsi és minden egyéb törvényt és törvényszerűséget ő gondolt el, és ő épített bele a világba. Ő kitalálta és megvalósította, kivitelezte mindazt. Hatalmasan cselekvő Isten ő. A reformátorok sokat írtak arról, hogy igazi, helyes Isten ismeret nélkül lehetetlen igazi, helyes Isten tisztelet. Tehát nem lehet egészséges, erőt adó, másoknak is hasznos, Isten dicsőítő, hívő életet élni, ha nem ismerjük igazán Istent. És igazi Isten ismeret nélkül lehetetlen eljutni igazi önismeretre is. Beszélhetünk, képzelődhetünk, irkálhatunk önmagunkról, amit akarunk, nem fog megfelelni a valóságnak, ha az nem az igaz Isten ismeretből is fakad. Nos, ez az első, amit szerettem volna mondani. Ez a fejezet hatalmasan elénk állítja a személyes Istent, aki szeretetből cselekszik, aki uralkodik, cselekvő, hatalmas Isten, élő személy. A másik, amit vegyünk észre a felolvasott igéből, ez a különös, bár egyszerűnek tűnő összefüggés, hogy Isten népe a nyomorúságból kiállt az ő Istenéhez, és Isten megszabadítja őket. Izrael fiai fohászkodtak a szolgaság miatt, és kiáltottak, és feljutott kiáltásuk Istenhez. Meghallotta az ő fohászkodásukat, megemlékezett szövetségéről, és megtekintette Isten az Izrael fiait. Három egymásba kapcsolódó, nagyon fontos igazság van itt, amiről jó lenne, ha otthoni csendességünkben is tovább gondolkoznánk. Az első az, hogy az imádságról úgy beszél a Biblia itt, mint a szenvedés egyik gyümölcséről. Ahogy nehezedik Isten népének a helyzete, úgy erősödik az imádságuk. Ahogy egyre nagyobb súllyal terhelődik rájuk a rabság, a robot, a sok nyomorúság és a kilátástalanság, annál jobban kiáltanak Istenhez. Ez nem szükségszerű. Ismerünk olyanokat is, akik akkor is komolyan imádkoznak, ha nem nehezedik rájuk nagy nyomorúság. De sajnos igen sokszor, igen sokan úgy vagyunk, hogy akkor kezdünk el komolyan imádkozni, amikor valami komoly baj támad. Erre mondja Jakab apostol, hogy nem kellene ezeknek így lenniük. Boldog ember az, aki akkor is komolyan imádkozik, amikor nem nyomorítja őt valami szenvedés. De ez egy különös összefüggés, ami elesett állapotunk miatt. Az igazi, elszánt, mély, komoly imádság sokszor a komoly szenvedések gyümölcseként jelenik meg az emberek életében. A másik, amit megfigyelhetünk itt, hogy Isten sokkal előbb meghallgatta az ő imádságukat, mint ahogyan teljesítette a kérésüket. Előbb meghallgatta az imádságot, mint ahogyan itt a látható világban cselekedett. És erre nézve is több kedves, szép példát látunk a Bibliában. Egyet hadd olvassak csak a Dániel könyvéből. Dániel régóta imádkozik már azért, hogy Isten szabadítsa meg az ő népét, és könyörüljön rajta, és egyszer ezt a kijelentést hallja Istentől. Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, ahogy a szívedet megértésre, sanyargatásra adtad a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsia fejedelme ellenem állott 21 napig, és satöbbi. Hallja Dániel a felvilágosítást. Hosszú ideje imádkozik, és Isten nem mozdul. De Dániel ismeri Istent, és tudja, hogy Isten nem süket. Ő hallja az imádságot. És Isten nem közömbös. Ő szánakozik az ő népén. És meg is ígérte a szabadítást, hogy az pontosan mikor jön el, hogyan történik, miből lehet azt észrevetni, mi módon viszi véghez Isten, azt ő nem tudja. De álhatatosan imádkozik akkor is, ha egyelőre még úgy tűnik, nincs rá felelet. És közben kiderül, hogy amikor elérkezik Isten cselekvésének az ideje, nem akkor hallgatta meg az ő imádságát, hanem mikor elkezdte már akkor. Amikor elkezdtél komolyan tusakodni és böjtölni, Isten meghallgatott téged. Aztán közben még eltelik bizonyos idő, ami sok mindenre jó. Ami próbára teszi a hívőnek a hitét, bízunk-e mi valóban Istenben, valóban tőle várjuk-e a szabadítást, hisszük-e azt, hogy ő nem késik el, akkor sem, ha néha megvárakoztat, az Istenbe vetett bizalmunkat, hitünket vizsgáztatja ilyenkor sokszor Isten, s miközben vizsgáztatja, erősíti is. Minden ilyen álhatatos, elszánt imaharcból megerősödve kerül ki a hívő ember. Ha csak nem hagyja abba sokkal korábban. Mondván, hogy Isten nem hallgat meg, talán nincs is, minek folytassam, kiderül a hitetlensége. Hinni egyebek közt azt is jelenti, testvérek, hogy Isten nem mozdul, de én továbbra is álhatatosan megvallom, hogy bízom benne, egyedül tőle várok mindent, és nem hagyom abba az imádságot. És egyszer csak megtudom, hogy ő már régen meghallgatta. A láthatatlan örökkévaló világban már eldőlt, hogy ő mit fog cselekedni. Csak itt a látható világban egy kicsit később lesz ez nyilvánvalóvá. Ne hagyd abba az imádságot, ha Isten megvárakoztat. Engedd, hogy erősítse a hitedet. Valljuk meg a bizalmunkat. Mondjuk el olyan őszintén, mint Ábrahám, akiről azt mondja az ige, hogy a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy amit Isten ígért, azt megadja. Ha a látszat mást mutat, ha a tapasztalatok mást mutatnak, akkor is Isten ígéreteire építsünk. És amíg ő valami módon le nem állít az imádságban, álhatatosan folytassuk azt, mert ezzel dicsőítjük őt. Nem beszélve arról, hogy ha mi valamit Isten akarata szerint mondunk, akkor egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy meghallgatott. A János első levelének a végén van egy mondat, amit elég gyakran szoktunk idézni. Elég nehéz lefordítani ezt a mondatot, az új fordítás egy picit világosabban tudja visszaadni, mint a régi. Ezt olvassuk itt az 1 János 5.14-ben. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Még nincs itt a kezemben, de ha az ő akarata szerint kértem valamit, amire nézve azt ígérte, hogy meghallgatja, akkor bizonyos lehetek abban, hogy az enyém lesz. Mintha már fognám, olyan bizonyos lehetek. Tudjuk, hogy megkaptuk, ha az ő akarata szerint kértünk. Nyilván nem akármit, ami nekem eszembe jut, mindenféle kívánságomat nem teljesíti Isten, mint ahogy mi se teljesítjük a kisgyerekek mindenféle badal kívánságát. 3 éves toporzékol, hogy add ide a nagy ollót, nem fogjuk odadni. Ha még jobban toporzékol, akkor sem. Szeretetből nem fogjuk odadni. És Isten is szeretetből tagad meg tőlünk sok mindent, amit mi nem mindig élünk át, vagy így fogadunk. De a hitünket, a bizalmunkat ez is méri, és egyben erősíti, hogy bizonyosak vagyunk-e abban, jól tudja a mi atyánk, mire van szükségünk, mielőtt kérnénk tőle, amit pedig az ő akarata szerint kértünk, az már megvan. Aztán majd egyszer nyilvánvalóvá lesz itt a látható világban is, hogy meghallgatott. Az első tehát az volt, hogy néha a szenvedés gyümölcseként jelenik meg a komoly imádkozás. A másik észrevételünk az volt, hogy Isten előbb hallgat meg, mint ahogy itt a látható világban cselekszik. És a harmadik, amire a felolvasott igében fölfigyelhetünk, hogy az ilyen kiáltás, az Istenhez küldött hívő, szenvedélyes imádság az megmozgatja a mennyet, de Isten nem akkor határozza el azt, amit cselekszik, akkor csak valóra váltja. Itt is hivatkozik Isten az ő szövetségére. Az évszázadokkal azelőtt Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetsége, az abba foglalt isteni ígéretekre, azok fognak most majd teljesedni. Ami abból még nem vált valóra, most teljesedik. Akkor minek imádkozni? Ha ő nem az imádságunk hatására dönti el, hogy mit cselekszik, hanem már az örökké valóságban eldöntötte, most csak megvalósul. Egyrészt ez az egész gondolkozásmód egy kicsit zavaros. Mert mi az, hogy már, meg még? Az időn kívül nincsen már, meg még. Nincsen előtte, meg utána. Isten az örök jelenben dönt és cselekszik. Ez az, amit mi nem tudunk fölfogni és követni a magunk időtéri gondolkozásával. Tehát mihelyt így kezdünk el rákérdezni valamilyen bibliai igazságra, már rossz vágányon vagyunk, és a rossz kérdésre nem lehet helyes választ találni. Éppen itt kell tudomásul vennünk, hogy ő mérhetetlenül fölöttünk van. Az a személyes Isten, akiről szó volt, az egészen más, mint akinek mi elképzeljük. És mégsem fölösleges, vagy éppen ezért nem felesleges imádkozni, mert az álhatatos komoly imádság által kerül a hívő ember igazán közel ehhez a mérhetetlen magasságokban uralkodó, de őt szerető Istenhez, és így válik mégis az ő eszközévé. Én nem tudom azt eldönteni, hogy ő mikor, mit, hogyan döntött el, mert nincs önálla mikor. De hogy ő jót végzett felőlünk, az bizonyos. És az én dolgom, mint hívő ember dolga az, hogy könyörögjek azért, hogy azt a jót, amit ő elvégzett, valósítsa meg. Szabad azért könyörögnöm, hogy minél előbb valósítsa meg. És így válunk mi, egyszerű hívő emberek, a magasságos Isten munkatársaivá. A mi imádságunk által is megvalósulnak az ön nagy döntései. Egy kicsit jó lenne, ha belepillantanánk ennek a bibliai kijelentésnek a mélységeibe, és hálát adnánk neki, hogy szabad imádkoznunk. Aztán a cselekvést, az ő döntéseit, azok megvalósítását mindenestől ő rábíznánk. De örülnénk annak, hogy minket is beemel ebbe a csodálatos szabadításba. Hiszen a nép megszabadulása azzal kezdődött, hogy elkezdtek kiáltani Istenhez. A 3. fejezetben Mózes személyéről szeretnék egyet mást mondani. Mindenek előtt jó lenne, ha fennakadnánk a bevezető megállapításon, amelyikből kiderül, hogy Mózes egy nagy sorsfordulót él itt át. És egy kicsit elidőznénk ennél, hogy hogy viseljük mi a sorsfordulókat. A sorsunkat nagyon befolyásoló eseményeket. Mert Isten az ő gyermekeit gyakran úgy vezeti, hogy különlegesen erőteljes hatások érhetik őket. Ha csak Mózesre gondolunk, a pici csecsemő életveszélyben van. Nem ismerik otthon tartani, kiteszik a Nílus egyik holt ágába, egy Mózes kosárba, ugyebár hát, ha túléli a fáraó dühöngését. Életveszélyben van. Az életveszélyből egy pillanat alatt átlendül a másik végletbe, a királyi udvarba kerül, mint a mindenható uralkodó, adoptált, fogadott unokája. A fáraó lányának a fia. Egyszerre teljes biztonság, teljes bőség, minden, ami elképzelhető, rendelkezésére áll. Aztán megint vissza, amikor agyonüti azt az egyiptomit, és elterjed a híre, egyszerre száműzötté válik. Menekülnie kell, a puszta életét menti. Nem csak, hogy senki semmi, hanem üldözött vad. Egyszerre. Akkor megáll a Midian földjén. Ott nem kell tovább futnia, nem kell, hogy a szívverése fölgyorsuljon a félelemtől, nem kell örökké hátra néznie, meg körültekintenie, hogy nincsenek-e nyomában az üldözők. Néhány évtizedes, csendes, békés családi élet, nyugodt mindennapi munka a sorsa. És amikor már megszokja ezt a nagy nyugalmat, jön az égő csipkebokor. Isten azt mondja, hogy menj vissza a fáraóhoz, én küldelek téged, és hozd ki a népet. Egy különleges küldetést kap. Ijesztően nehezet. Hogy fogja ezt elviselni? Hogy reagál rá? A békés családapa, a csöndes, nyugodt pásztor egyszerre népvezérré kényszerül válni, sőt népének a lelki vezetőjévé is. Sokan nem bírják ezeket a hatásokat, testvérek. Itt vannak körülöttünk az ilyen hatások sérültjei. Amikor hirtelen meggazdagodik valaki, és nem bírja ki. Tönkre megy erkölcsileg, beleroppan a házassága, ki tudja, mi minden történik. Vagy amikor hirtelen földön futókká váltak emberek. Gondoljunk csak, nem volt az még olyan nagyon régen. Az államosítások, a TSS-ítés, a kitelepítések. Holnap reggelre 20 kilós csomagot tessék összerakni, és jön a teherautó. És ott marad minden. Hányan nem bírták ki. Összeroppantak, öngyilkosok lettek, kiborultak. Olyan hirtelen nagy ütés volt, hogy kilendítette az életet, és elveszítette az egyensúlyát az ember, elveszett a talaj a lába alól, és kiborult, felborult. De néha kisebb is elég. Hirtelen kinevezik főnökké, és fejébe száll a dicsőség, elkezd hatalmaskodni. Nem bírja ki. Vagy hirtelen lefokozzák. Különösebb indokolás nélkül nyugdíjba küldik, vagy elbocsátják. Egyik hétről a másikra. Nem könnyű ám ezeket feldolgozni. Váratlanul jön egy súlyos betegség, és kiüti az embert. És néhány hét alatt világos lesz, hogy többé már nem lesz munkabíró, nem lesz az, aki volt, hanem mi lesz. Nem tudja, minden bizonytalan. Szóval akár pozitív, akár negatív egy-egy ilyen nagy hatás, az úgy kilendítheti az embert, hogy nem áll meg a talpán. És ami a lengés csillapítóknak a szerepe, meg ami a vitorlások aljából lebocsátott vastag lemeznek a szerepe, az a szerepe az élő Istennel való közösségnek a hívő ember életében. Hogy mérsékli ezeket a hatásokat. Hogyha nagy lendületbe jönne is az élete, azért mégis megmarad. Az egyensúlya megmarad. Mégiscsak a talpán marad. Biztos talajon áll, ha Istennel valóban van közössége. És kibírja. Most nem akarok egy másik történetbe belemenni, csak az ószövetségi József története is eszembe jutott, akinek most olvastuk szintén az életét a Bibliából. Micsoda változások voltak ott a papa kedvencéből, egyik napról a másikra a rabszolga lett. Aztán még mélyebbre, hamis vád alapján börtön töltelék. Egy becsületes, tiszta ember ott van a börtönben. Aztán egyszerre hirtelen a fára után második ember egy nagy birodalomban. Ki bírja ezt ki? Nos, e féléktől minket talán nem kell félteni, de minket is érnek ehhez hasonló ütések ilyen vagy olyan irányból. jellemeze az a stabilitás, az a csöndes kiegyensúlyozottság bennünket, ami például Mózest. Amikor azt mondjuk, hogy most rettenetesen összejöttek a bajok. Van ilyen. Én nagyon jól ismerem ezt. Vannak ilyen napok, nem tudom miért, amikor csak vészhíreket hall az ember, és amikor sok minden nem sikerül, amikor minden ellensége felül kerekedik, vagy megszólal, amikor összejönnek a bajok. Mit csinálunk ilyenkor? És van, amikor Isten áldásokat ad, eredményeket, világi szóval sikereket ér el az ember, és akkor mit csinálunk? Akkor is tudunk-e ugyanolyan csöndesek és alázatosak maradni? Nyilvánvalóan az ember érzelmi életét ez befolyásolja. A hívő ember is elkeseredik, könnyezik, szomorú lesz, hogyha olyan hatások érik. Vagy ő is boldogabb, feldobottabb, hogyha sok minden jó történik. De mindez az egyensúlyon belül, mindez az Istennel való nagyon valóságos, masszív közösségen belül történik. És ha nagyon összejönnek a bajok, akkor is dicsőítjük őt. És neki sírjuk el a könnyeinket, aki számon tartja azokat, ezért énekeltük ezt az éneket. És hogyha senki nem állna mellettünk, tudhatjuk, hogy ő akkor is mellettünk áll. Ő hűséges, ő rá számíthatok. Éppen most fog kiderülni, hogy mennyire számíthatok rá. És miközben törölgeti az ember a szemét, meg sötét gondolatok futnak át az agyán, aközben mégis talpon marad, és a békessége mégis megmarad. Lehet, hogy nyugalma nincs, ahogy Reményi írja, de békessége van. Az a békesség, amit Jézus ad, amit nem úgy ad, mint a világ adja, amit a világ nem tud adni, de nem tud elvenni sem. Megtépázni meg tudja. De az, hogy összejöttek a bajok, vagy az, hogy most nagyon sok eredményt értem el, ez semmit nem változtat azon, hogy én a hatalmas Isten alázatos gyermeke vagyok, akiről tudom, hogy szeret engem, én pedig neki engedelmes akarok maradni. És bármi történik, ragaszkodom hozzá, és közben tudom, hogy nem ezt tart meg, hanem az, hogy ő az ő hatalmas kezével fölvett engem, és nem dob el, és nem ejt el véletlenül sem. Ezen semmi nem változtat. És lehet, hogy ezt nem gondolja így végig az ember, amikor sok baja van, vagy nagy öröméi, de a szíve mélyén ez olyan erőteljes, hogy ez mégiscsak megtartja az egyensúlyát. Nos, ha most a Mózes történeteit fogjuk majd olvasni heteken keresztül, gondoljunk néha arra, mert ő is kapott nagy ütéseket, sokszor azoktól, akikkel a legtöbb jót tette, és akiknek mindig jót akart. Néha az ember onnan kapja, ahonnan nem számít rá. De ez az egyensúlya, ez megmaradt mind végig. Itt az elején is. Meglepődik ugyan, amikor Isten elküldi őt, hogy eredj el a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet. Hát erre csak ezt lehet kérdezni, amit ő mondott, hogy kicsoda vagyok én, kihozzam a te népedet. De elhangzik a nagy ígéret, hogy én veled leszek. Ha Isten segít, két hét múlva majd itt szeretnénk folytatni, hogy mit jelent ez, hogy én veled leszek, és mit jelent ez a vagyok, aki vagyok. Egy ilyen embernek, akit sokféle hatás él, de aki lényegében mindvégig ugyanaz marad. Isten alázatos, a tőle kapott küldetésben járó, és a népét minden körülmények közt nagyon szerető szolgálja. Imádkozzunk! Istenünk, kérünk, bocsáss meg minden hamis elképzelést, amit rólad alkottunk. Tudjuk, Urunk, hogy nem csak faragott képek, hanem faragott képzetek is élnek te rólad. Engedd, hogy egyre inkább megismerjünk annak, aki vagy. Köszönjük, hogy tudhatjuk, senki sem ismeri az atyát, csak a fiú, és akinek a fiú akarja kijelenteni. Kérünk téged, Jézus Krisztus, jelens ki nekünk az atyát. Engedd, hogy téged egyre jobban megismerjünk, hiszen aki téged látott, az látta az atyát. Köszönjük mindazt, amit éltünk tettél. Hadd éljen ez egyre elevenebben bennünk. És kérünk, hogy ahogy egyre jobban megismerünk, hadd tudjunk egyre teljesebb bizalommal imádkozni hozzád. Néha mi is csak kiáltani tudunk, Urunk, olyan nagy a nyomorúság körülöttünk, meg néha a saját életünkben is. Köszönjük, hogy te meghallgatod a kiáltást. És köszönjük, Atyánk, hogy mi már Jézus nevében jöhetünk hozzád. És ő rá hivatkozva, ő rá való tekintettel tárhatjuk eléd az egész szívünket, és Te őreján nézel, és minket áldasz meg. Köszönjük ezt az atyai szeretetet. Segíts, hogy egyre jobban így bízzuk rád magunkat. Így szabadíts meg sok fölösleges félelemtől, de erősítsd bennünk az Isten félelmet. Így szabadíts meg minden aggodalmaskodástól és szorongástól. És taníts meg minket akkor is bízni benned, ha még vársz a cselekvéssel. Őrizd meg minden kételkedéstől és kétségbeeséstől, és taníts minket imádkozni. És kérünk, hogy a között a sokféle hatás között, ami él bennünket, hadd maradjunk mi nagyon egyenletesen a Te gyermekeid, akik bízunk benned, akik tőled várunk mindent, akik neked vagyunk hálásak mindazért, amit adsz. Könyörülj meg rajtunk, hogy semmi meg ne rendíthesse a hitünket és a benned való bizalmunkat. Sőt, hadd tudjuk egymásban is erősíteni ezt a hitet. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.